Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőre halasztotta Brüsszel a tárgyalást az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, miután Magyarország blokkolta a kezdeményezést az uniós nagykövetek pénteki ülésén, közölte a HVG lengyel elnökségi forrásra hivatkozva. Amennyiben január 31-ig nem születik döntés a szankciók meghosszabbításáról, azok hatályukat vesztik. Ez azt jelenti, hogy Oroszország hozzájuthat közel 210 millió eurós befagyasztott állami vagyonához. Nincs B-terv, a következő napokban jóvá kell hagyni a szankciókat, a témát a hétfői külügyminiszteri ülés napirendjére helyezték át. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciók ártanak a magyar gazdaságnak és az állami költségvetésnek. És Magyarország csak abban az esetben támogatja azok fenntartását, ha Ukrajna teljesít három feltételt hazánkkal szemben. Indítsák újra a gáztranzitot, ne támadják a török áramlatot, és ezt a piszkosságot, amelyet most csináltak a gázzal, ne ismételjék meg az olajjal. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. A 2024 márciusában bevezetett tarifa reform egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyi közösségi közlekedésben. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoport járatain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifa rendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni a MÁV csoport járatain. Kifejtették, hogy a vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben 24.100 alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazók részére. A Hamász közölte, hogy él az utolsó civil női túsza, és egy hét múlva szabadon engedi őt. Arbel Yehudot a Hamász és Izrael közötti megállapodás értelmében már szabadon kellett volna engednie a palesztin iszlamista terrorszervezetnek. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szombaton azzal fenyegetőzött, a gázai övezet északi részén lakók nem költözhetnek vissza otthonukba mindaddig, amíg nem engedik el Yehudot. A Hamász magyarázatként hozzátette, hogy Arbel Yehudot az iszlám dzsihád ejtette fogjul, és a két szervezet megállapodása szerint a jövő héten engedik el harmad magával. Közben, még a miniszterelnök közleményét megelőzően, a Vöröskereszt közvetítésével gázai fogságából megérkezett Izraelbe az a négy fiatal izraeli katonanő, akiknek szabadon engedéséről már az előző nap szó volt. Először szüleikkel találkozhattak, majd helikopteren egy Tel Avivhoz közeli kórházba szállították őket. A hadsereg orvosai megvizsgálták őket, és megállapították, hogy viszonylag jó fizikai állapotban vannak. Végül az időjárásról, mert kevesebb helyen lesz párás ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Többfelé szeles lesz az időkor, a reggel -2 és +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. life. Your love is pumping in my blood. You want a champagne of my life. Tonight we're gonna get down. You want a champagne of my life. Your love is pumping in my blood. Ooh, you want a champagne of my life. Tonight we're gonna get down together.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell. Magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, euharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie, úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, minthogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, Keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja: jöjj hatalmaddal, atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja: legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek: gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a szent lélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja: Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátuk a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe is működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Abul Kászim kincse című mese 6. részét, amit Tóth Levente olvas fel.
A föld alatti kincses ház. Abul Kászim felállt a kerevetről. Későre jár az idő, mondotta, és bizonyára pihenni vágyol, legjobb, ha most magadra hagylak. Ne menj még derék, Abul Kászim, kérlelte a kalifa. Az üdítő italok, valamint érdekes elbeszélésed elűzték minden fáradtságomat. Ha vágyom valamire, az éppenséggel nem a pihenés. Minden kívánságodat teljesítem, uram, válaszolt a ház gazdája. Egyetlen kívánságom van, ám de az nem kicsinség, mondta a Harun al-Rashid. Arra kérlek, mutasd meg kincseidet, esküszöm mindenre, ami szent, hogy sohasem élek vissza a bizalmaddal. Abul Kászim arca elkomorodott. Sajnálom, hogy ezt óhajtod, uram, felelte, mert ezt az óhajtásodat csak olyan feltétellel teljesíthetem, amelyért méltán tartasz majd gyanakvónak és barátságtalannak. Mi az a feltétel? Bekötöm a szemedet, és meg kell ígérned, hogy nem veszed le szemedről a kendőt, amíg a különféle folyosókon és rejtek utakon végigvezetlek. Fegyvertelen leszel, én pedig kivont karddal követlek, és megöllek, ha megkísérlet kijátszani ígéretedet. Gyerünk, válaszolta Harun al-Rashid, és lecsatolta övéről görbe kardját. Abul Kászim félrevont az ajtó függönyét, és egy távoli terembe vezette a kalifát, ahol csak egyetlen szövétnek világított halvány fénnyel. Itt megállt, lágy sejemkendővel bekötötte vendége szemét, majd kézen fogta, és jobbjában mesztelen kardját markolva elindult vele a kincses ház felé. A kalifa csapóajtó nyílását és csukódását hallotta. Valami folyosón lépkedtek végig, aztán egy csiga lépcsőn ereszkedtek alá. Újabb ajtó nyílt és csukódott. Friss levegő csapta meg a kalifa arcát, kavics ropogott a talpa alatt. Aztán ismét zárt folyosóra jutottak, lakat kattant, tolózár csikorgott, függönyök suhogtak. Végül megálltak. Leveheted a kendőt, uram, szólalt meg Abul Kászim, és visszatolt a kardját a hüvelyébe. A kalifa körülnézett, és aztán újra lehunta a szemét. Úgy vélte, káprázat incselkedik vele. Vakító fénnyel megvilágított, boltozatos, föld alatti teremben találta magát, amelynek minden faláról csiszolt gyémántok és más drágakövek verték vissza ezerszeresen a fáklyák fehér világosságát. Magas színarany oszlopok meredeztek körös körül, és ezeken színarany mennyezet nyugodott. A mennyezet alatt az oszlopok között hatalmas kerek márványmedence állott, akkora, mint egy kisebb fajta halastó, színültig tele vert arany pénzdarabokkal. Ez a medence 30 láb mélységű, mondta Abul Kászim, mélyebb, mint a Szattel Arab, amelyben a krokodilusokkal csatáztam, és amelybe Derdáne beléveszett. Számos esztendeje kosárszámra merem belőle az aranyat, de látod, eddig mindössze 2 újnyit apadt. Harun körüljárta a medencét, majd így szólott. Való igaz, hogy töménytelen gazdagság ez, több, mint amennyit a muzulmánok fő-fő királyának kincses háza őriz, de azért, ha így pazarolod, a végén még ez a medence is kiürül. Megeshetik, ám bár nem igen hiszem, válaszolta a kincs tulajdonosa. Ha azonban mégis kiürülne, nincs más dolgom, mint hogy a másik medencéből merítsek, amelyet mindjárt látni fogsz. Eszukkal a szomszédos terembe vezette a kalifát. Ez a terem még a másiknál is tágasabb volt. Ebben is aranyoszlopok meredtek a magasba, ezeken az oszlopokon is aranymennyezet nyugodott, és ez alatt a mennyezet alatt is hatalmas kerek márványmedence terült el. De ebben a medencében nem aranypénz állott, hanem csupa drágakő, szikrázó, színtelen gyémánt, tengerzöld smarag, citromsárga topáz, égszínkék zafír, vérpiros rubin, barna jácintkő, rózsaszínű jáspis, tejfehér igazgyöngy és színjátszó opál. Ez a medence 2 olyan mély, mint a másik, mondta Abul Kászim, és eddig még egyetlen újnyit sem apadt. A kalifa azt hitte, hogy álmodik. Amikor aztán nagy nehezen felocsúdott ámulatából, ezt kérdezte Abul Kászimtól. Vajon ki hordhatta össze ezt a temérdek kincset? Kié lehetett ez a mérhetetlen gazdagság, mielőtt az öreg orvosnak, atyának és nagyatyának kezére került? Mindjárt választ kapsz erre a kérdésedre is, felelte Abul Kászim. Gyere velem! És azzal egy harmadik terembe vezette a kalifát. Ennek a teremnek a falait, mennyezetét, padozatát, éjfekete ahátkő borította, és csak néhány olajmécses világította meg. A mélyén fehér márványkőből faragott kettős királyszobor állt. A két szobor egyike egy méltóságos nézésű királyt, a másik egy büszke tekintetű királynét ábrázolt. A király szobrának talapzatán Harun al-Rasid ezt a felírást betűzte ki az imbolygó, hunyorgó, mécses világnál. Ember, ki itt állsz, s olvasod ez írást. Sötét sírboltom örök éjjelén. Fontoljad meg, hogy egykor én is éltem, s hogy meghalsz majd te is, akár csak én. Király voltam, erős, gőgös, hatalmas, ki hírem hallotta, már megfutott. De nincsen most, ki gyengébb volna nálam. Csak fekszem itt, s mozdulni sem tudok. Dús gazdag voltam, annyi volt a kincsem, hogy el sem szórhattam a harmadát. De koldus módra szálltam ím a sírba. Minek gyűjtöttem hát a garmadát? Ember, ki itt állsz, hallgassa szavamra, és higgyed el, csak arra jó a kincs, hogy más gondján könnyítsen könnyű szívvel, kinek a földön semmi gondja nincs. Harun al-Rasid bólintott. Jól tetted, hogy ennek a királynak a tanácsát fogadtad meg, nem pedig az öreg orvosét. Tovább lépett és elolvasta a királyné sírszobrának a feliratát. Királyné voltam, szebb akárki másnál. Hajam sötét, az arcom hófehér. A szemem kékebb, mint a nyári égbolt, az ajakam piros lób, mint a vér. Kösöntyű, nyaklánc, drága mívű gyűrű, tündöklőbbet nem látott még a szem. Bársony, sejem, rispor, balzsam, kenőcsök, ezen járt csak naphosszat az eszem. Hiú voltam, önző, rideg, kegyetlen, a lelkemben nem élt az irgalom, s gyűltek szeszélyes bűneim rakásra, mint ládáimba a sok cifralom. Elmúlt a szépség, és elmúlt az élet, s hogy itt hagyom most vágyaim honát, emlékem is elmúlik, mert az emlék hálás szívekben élhet csak tovább. Úgy történt minden, ahogy ez a királyné megjövendölte, mondta Abul Kászim. Nincs, aki emlékeznék rá, s a gőgös király nevét sem tudja már senki. Csak a kincsük maradt meg a titkos pince mélyén, s azt én most szétosztom azok között, akiktől összeharácsolták, az ország szegényei között. De megbocsáss, uram, odafent már alig, hanem lassacskán virrad, ideje, hogy hazatérjünk. A sejemkendőt ismét a kalifa szemére kötötte, kardját ismét kivonta, majd amerre jöttek, a vasajtós folyosókon, kavicsos kerti ösvényeken, tekergős lépcsőkön keresztül visszatértek Abul Kászim palotájába. Abul Kászim hüvelyébe tolt a kardját, és leoldotta Harun al-Rasid szeméről a kendőt. A nap már felkelt, és égő piros fénnyel árasztotta el a termet, amelyben akkor lobbant utolsót a füstölő szövétnek. Boldog ember vagy te, Abul Kászim, mondta a kalifa, mert nem csak kincsekben bővelkedel, hanem szíved is van, amely megmondja, hogyan élj a kincsel. Boldog volnék valóban, uram, válaszolta mély súhajjal a házgazdája, ha ugyan Derdáne velem lehetne, és én megoszthatnám vele a bőkezűség örömeit. De hát Derdáne a folyóba veszett, s így én ebben az életben már soha boldog nem lehetek. Harun al-Rasid aznap már nem is tért nyugovóra, hanem köszönetet mondva Abul Kászim bizalmáért, vendégszeretetéért és a becses ajándékokért felkészült az útra. Abul Kászim felnyergeltetett egy málháslovat, felrakatta rá a kalifa holmiát és megbízta egyik apródját, hogy kísérje el vendégét az úton, és azután is maradjon szolgálatában. A két férfiú meleg barátsággal búcsúzott el egymástól a palota kapujában. Ezután Harun al-Rashid lóra pattant, és sebes vágtatva elindult az ébredező városon át hazafelé. Sürgős volt az útja. Minél hamarabb ki akarta ereszteni a bizonyos magas torony legmagasabb tömlöcéből Dzsafárt, a hűséges és igazmondó nagyvezírt.
Kedves gyerekek, ma az Abul Kászim kincse című mese 6. részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6.